Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Diplomáciai sikert értünk el, nemzetközi fejlesztési együttműködéssel bővülnek a magyar-török kapcsolatok, írta Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbej Trisztán közölte, törökországi látogatása során új mérföldkőhöz érkezett a Hungary Helps, Magyarország segít program nemzetközi partnersége, ugyanis egyetértési nyilatkozat született a török együttműködésével és koordinációs ügynökség és a Hungary Helps ügynökség között. Biztos vagyok benne, hogy ezt a megállapodást azonnal közös tettekre fogjuk váltani, mivel az elveink is egyeznek, a válságövezetekben szenvedő embereket segíteni kell, hogy meg tudják teremteni a jövőjüket, továbbá helybe vitt segítséggel kell megelőzni a migrációt a Száhel régióban és máshol, írta az államtitkár. Van elég orvos az ügyeleteken, a biztonságos betegellátás valamennyi személyi és tárgyi feltételét biztosítják, a betegforgalmat folyamatosan figyelik és elemzik, írta az Országos Mentőszolgálat az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az OMS arra reagált, hogy mint fogalmaztak, az elmúlt napokban egyes sajtóorgánumok azt a valótlan információt közölték, hogy az ügyeletet ellátó orvosok száma nem felel meg sem a jogszabályi előírás, sem a betegforgalmi igénynek, így az ügyeletes orvosok horror terhelés alatt dolgoznak. A valóság ezzel szemben az, hogy az általuk vélhetően szándékosan félreértelmezett jogszabály az új egységes ügyeleti rendszerben fővárosi kerülethatárok nélkül érvényes. Az ellátóhelyek és az orvosok száma a lakosság számmal arányos, és a működés eddigi tapasztalatai szerint helyesen állapították meg, emelték ki. Erkölcsi minimumnak nevezte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állítsunk emléket, és ne azoknak, akik velük szemben a barikádok másik oldalán a magyar szabadság ellen fogtak fegyvert. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében azt írta, hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, a hősök a pesti srácok voltak, Horn Gyula pedig a kommunista karhatalom ember. Magyarországon törvény tiltja, hogy közterület olyan személy nevét viselje, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ma mégis Horn Gyula nevét viseli egy budapesti sétány, és nem a pesti srácok emléke előtt tiszteleg, hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester és a balliberális fővárosi közgyűlési többség korábban úgy döntött, hogy a jogszabályi tiltás ellenére is Horn Gyuláról neveznek el Budapesten egy 13. kerületi sétányt, emlékeztetett, felidézve, hogy idén nyáron a fővárosi törvényszék pontot tett a kérdésre, jogsértő, hogy közterület egy karhatalmista nevét viselje. Tisztelet a hősöknek, mert hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, és állnak ma is, írta a Szentkirályi Alexandra. Jelentősen csökkent a születések száma az elmúlt 2 évben Németországban, állapította meg a Müncheni Egyetem Gazdaságkutató Intézete a témáról frissen kiadott jelentésében. Még 2021-ben 795.500 gyermek született, tavaly ez a szám 693.000-re csökkent. A statisztikai adatok szerint a kelet-német tartományokban aránytalanul magas 17,5%-os csökkenéssel néztek szembe, ami egy 2016 óta tartó folyamat tetőzésének mondható. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 25 millió eurós hitelcsomagot nyújt az ukrajnai Harkivnak a háborús károk enyhítésére, a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet, Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője, szerda esti tájékoztatásában közölte, hogy a hitelcsomag, amelyből 10 millió eurót társfinanszírozóként az amerikai kormány adományoz, és amely a spanyol kormány részgaranciát vállal, az ukrajnai város közszolgáltatási vállalatai, köztük a tömegközlekedési és tápfűtési cégek kritikus likviditási igényeinek fedezésére szolgál. Az EBRD hangsúlyozta, hogy az orosz tűzérségi és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az 1,2 millió lakosú Harkiv, a második legnagyobb ukrán város infrastruktúrájában időleges áramszolgáltatási, távhő és vízellátási fennakadásokat okozva. Rövid időn belül ez a második jelentős EBRD finanszírozási program Ukrajna számára. Végül az időjárásról. Folytatódik a kellemes őszi idő az utolsó októberi hétvégén is. A kötfoltok feloszlása után döntően napos, száraz időre készülhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke 15-21 Celsius fok körül alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Szent II. János Pál a családok pápája volt. Ferenc pápa köszöntései a szerdai audiencián, amelyen a budapesti Szent Angéla kórus énekelt. Dilexit nos, szeretett minket. Megjelent Ferenc pápa új enciklikája Jézus szent szívének tiszteletéről. Nagyra becsültek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra. Ferenc pápa, Szent II. János Pál a családok pápája volt. A szerdai általános audiencia végén a lengyel zarándokokhoz szóló köszöntésében a pápa utalt Szent II. János Pál liturgikus emléknapjára, amelyet október 22-én tartott a világegyház. Imádkozzunk a békéért a világ minden háborúban lévő nemzete számára. Az audiencián Liszt Ferenc Salve Regina című művét énekelte a budapesti Szent Angéla kórus.
Ieri abbiamo ricordato nella liturgia San Giovanni Paolo II. Egli è stato, come ho detto in occasione della sua canonizzazione, il Papa delle famiglie.
Tegnap emlékeztünk a liturgiában Szent II. János Pálra. Ahogy a szenti avatásakor mondtam, a családok pápája volt. Mindig arra emlékeztetett benneteket, hogy a család ereje Istentől jön. Kérjük a Szentlélek erejét minden család számára, hogy újra élhessék önátadó képességüket és az együttlét örömét, buzdította a lengyel zarándokokat Ferenc pápa. A Menus Gabriella által vezényelt Szent Angéla kórus, mely a pápai audiencián énekelt, a szent évre hangolódva csütörtökön este a Róma belvárosában található Il Gesù templomban egész estés koncertet ad Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia támogatásával. Dilexit nos. Megjelent Ferenc pápa új enciklikája Jézus szent szívéről. Szeretett minket. Így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, mely végigvezet a Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéhez kötődő hagyományon és annak mai aktualitásán. Arra szólít, hogy újítsuk meg ezt a tiszteletet, hogy ne feledjük el a hit gyengétségét, a szolgálat örömét és a küldetés buzgalmát, mert Jézus szíve arra ösztönöz, hogy szeressünk, és a testvérekhez küld minket. Dilexit nos, szeretett minket. Szent Pál a rómaiaknak írt levelében utal Krisztus irántunk való szeretetére, hogy rávezessen minket arra, hogy semmi nem szakíthat el minket ettől a szeretettől. Így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, melyet Jézus Krisztus szívének, az ő emberi és isteni szeretetének szentelt. Nyitott szíve megelőz minket, és feltételek nélkül vár, anélkül, hogy bármiféle előzetes követelménynek meg kellene felelnünk ahhoz, hogy szerethessen minket, és felajánlja barátságát. Ő szeretett minket elsőként. Jézusnak köszönhetően megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Egy olyan társadalomban, mely egyre többféle vallásos formával találkozik, melyekből hiányzik a szeretet Istennel való személyes kapcsolat, míg a kereszténység gyakran elfelejti a hit gyöngétségét, a szolgálatra való odaadás örömét, a személytől személyig ható misszió buzgalmát, Ferenc pápa azt javasolja, hogy újból mélyítsük el Krisztus szeretetét, mely az ő szent szívében jelenik meg. Arra szólít, hogy újítsuk meg ennek hiteles tiszteletét, emlékezve arra, hogy Jézus Krisztus szívében megtalálhatjuk az egész evangéliumot. Az ő szívében végre magunkra ismerhetünk, és megtanulunk szeretni. Ferenc pápa kifejti, hogy Krisztus szeretetével találkozva képessé válunk testvéri kötelékeket szőni, felismerni minden emberi lény méltóságát, és együtt gondjainkba venni közös otthonunkat. Krisztus szíve előtt a pápa azt kéri az Úrtól, hogy szánja meg még egyszer ezt a sebzett földet, kiárasztva rá világossága és szeretete kincseit, hogy a világ, mely a háborúk, a társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek, a fogyasztás és a technológia emberellenes használata között próbál túlélni, visszaszerezze a legfontosabbat és legszükségesebbet, a szívét. A pápai enciklika közzététele egybeesik egy fontos évfordulóval. 350 évvel ezelőtt, 1673-ban jelent meg először Jézus szent szíve a lakok Szent Margit Máriának. Az erre emlékező ünnepségek folyamatban vannak, és 2025. június 27-én zárulnak majd. A Jézus szent szívének tiszteletéről szóló enciklika 5 fejezetből áll. Ahogyan azt június 5-én a pápa bejelentette, a dokumentum összegyűjti a korábbi tanítóhivatali szövegek értékes elmélkedéseit, és a Szentírásig visszanyúló hosszú történetét, hogy újra bemutassa ma az egész egyháznak ezt a lelki szépséggel teli tiszteletet. Az első fejezet a szív fontossága, mely elmagyarázza, miért kell visszatérnünk a szívhez egy olyan világban, melyben a csillapíthatatlan fogyasztás kísért minket. A pápa aláhúzza, hogy a szív jelenlegi leértékelése a görög és a kereszténységet megelőző racionalizmusból, a posztkeresztény idealizmusból és a materializmusból születik, mely irányzatok előnyben részesítették a ráció, az akarat vagy a szabadság eszméit. És mivel nem találtak helyet a szív számára, nem dolgozták ki átfogóan a személyes központ eszméjét, mely mindent egyesíthet, vagyis a szeretetet. A második fejezetben Krisztus szeretetének gesztusairól és szavairól olvashatunk. Ezekkel a gesztusokkal bánik velünk barátaiként, és mutatja meg, hogy Isten közelség, együttérzés és gyengédség. Tekintete azé, aki minden figyelmét a személyeknek és szenvedésüknek szenteli. A szeretetről keresztre szegezése beszél legékes szólóban, miután sírt Lázár barátjáért és szenvedett az olajfák kertjében, tudatában saját erőszakos halálának, melyet azok kezéből kellett elviselnie, akiket ő annyira szeretett. Ez az a szív, amely annyira szeretett. A harmadik fejezetben Ferenc pápa tisztázza, hogy Krisztus szíve hármas szeretetet foglal magába. Az egyik az érzékeny fizikai szíve, illetve a kettős, spirituális szíve, mely emberi és isteni, ahol a végességben megtaláljuk a végtelenséget. A Szent Atya arra szólít, hogy újítsuk meg Krisztus szívének tiszteletét azért is, hogy feltartóztassuk a testetlen spiritualitás új megnyilvánulásait, amelyek jelen vannak a társadalomban. Vissza kell térni az evangélium megtestesült foglalatához, olyan közösségek és lelkipásztorok láttán, akiket csak a külsődleges tevékenységek foglalkoztatnak. Az evangélium nélküli szerkezeti reformok, erőltetett szerveződések, világias tervek, szekularizált megfontolások érdekelnek. Olyan javaslatok alapján, amelyeket olykor kötelezővé akarnak tenni mindenki számára. A negyedik fejezetben, a szeretet, mely szomjatolt, Ferenc pápa idéz több egyházatyát, akik arról beszéltek, hogy Jézus oldalsebe adta a lélek vizének eredetét, mely csillapíthatja Isten szeretete iránti szomjunkat. Szent Ágoston megnyitotta az utat a Szent Szív tiszteletéhez, melyben személyesen találkozhatunk az Úrral. Ez az oldalsebb lassanként fölvette a szív alakját, emlékeztet a pápa, majd felsorol több női szentet, akik elbeszélték Krisztussal való találkozásaik élményét, melyet az Úr szívében való megnyugvás jellemzett. Ennek a lelkiségnek a hatása alatt beszéli el Alacoque Szent Margit Mária Jézus látomásait, amelyeket 1673. decembere és 1675. júniusa között élt meg Paray-le-Monial-ban. Üzenetének magva azokban a szavakban foglalható össze, melyeket Szent Margit hallott. Íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy kiüresítette és elemésztette magát, hogy tanúskodjon nekik szeretetéről. Lizjői Szent Terézzel kapcsolatban a pápai dokumentum emlékeztet rá, hogy Jézust úgy nevezte, mint akinek szíve egy ütemre vert az övével. Szent Faustina nővér élményei az Isten irgalmasságra helyezik a hangsúlyt, és ennek hatására Szent II. János Pál pápa is szorosan kötődött az irgalmasság üzenetéhez és a Krisztus szíve tisztelethez. A vigasztalás tiszteletéről beszélve a Dilexit Nos kezdetű enciklika kifejti, hogy a kínszenvedés jeleivel szemben, melyeket a feltámadott szívében őriz, elkerülhetetlenül válaszolniú hajt a hívő arra a fájdalomra is, amelyet Krisztus nagy szeretetből eltűrt. A pápa azt kéri, hogy senki ne üzzön gúnyt Isten hűséges népének buzgó hívő kifejezéseiből, melyek a népi ájtatosságban Krisztust igyekeznek vigasztalni. A vigasznyújtás vágyából mi is vigaszt nyerünk, és vigaszt nyújthatunk azoknak, akik bármiféle szenvedést élnek át. A szeretet viszonzásáról szóló ötödik és egyben utolsó fejezet a Krisztus szíve iránti hiteles tisztelet közösségi, társadalmi és missziós dimenzióját mélyíti el, amely abban a pillanatban, hogy az Atyához küld minket, a testvérekhez is küld. A testvérek iránti szeretet ugyanis a legnagyobb gesztus, amit nyújthatunk nekik, hogy szeretettel viszonozzuk a szeretetet. A lelkiség történetére tekintve Ferenc pápa emlékeztet Szent Charles de Foucault missziós elkötelezettségére, mely egyetemes testvérré tette őt. Hagyta, hogy átalakítsa őt Krisztus szíve, és be akarta fogadni testvéri szívébe az egész szenvedő emberiséget. Az enciklika Szent II. János Pálra utalva ennek a tiszteletnek a gyógyító erejéről beszél. Ha együtt felajánljuk magunkat Krisztus szívének, akkor a gyűlölettől és erőszaktól felhalmozódott romokon felépíthetjük az oly nagyon óhajtott szeretett civilizációját, Krisztus szívének országát. Az enciklika szintén Szent II. János Pálra emlékeztet, amikor megállapítja, hogy a Krisztus szívének való felajánlást az egyház missziós tevékenységéhez kell kapcsolni. Ebből következően a keresztények által a szeretet kiárad az emberek szívébe, hogy épüljön Krisztus teste, az egyház, és egy igazságos, békés és testvéri társadalom. Ahhoz, hogy elkerüljük a nagy veszélyt, melyre Szent VI. Pál hívta fel a figyelmet, hogy a misszióban sok mindent mondanak és tesznek, de nem sikerül előidézni a Krisztus szeretetével való boldog találkozást, szerelmes misszionáriusok kellenek, akik hagyják magukat meghódítani Krisztus által. A Dilexit Nos kezdetű enciklika Ferenc pápa imájával zárul. Kérem az Úr Jézust, hogy szent szívéből folyjon mindannyiunk számára éltető vízfolyam, hogy begyógyítsa a sebeket, melyeket magunknak okozunk, hogy megerősítse képességünket a szeretetre és a szolgálatra, hogy segítsen megtanulni együtt járni egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé. Egészen addig, míg boldogan ünnepelünk együtt majd az égi ország lakomáján. Ott lesz a feltámadt Krisztus, aki összehangolja minden különbözőségünket azzal a világossággal, mely szüntelenül árad nyitott szívéből. Áldott legyen mindörökké! Nagyra becsültek! Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
Egy koldus ült az út szélén több mint 30 éven át. Arra ment egy idegen. Adna egy kis apró pénzt, motyogta a koldus, és gépiesen tartotta oda a kalapját. Nincs mit adnom, felelte az idegen, majd kérdezett, mi az, amin ülsz? Ó, ez csak egy régi láda, amióta az eszemet tudom, ezen ücsörgök itt. Belenéztél már valaha is abba a ládába? Nem, minek is néztem volna, nincs benne semmi. Nézd csak bele, biztatta az idegen. A koldus nagy nehezen felfeszítette a láda tetejét. Megdöbbenve, hitetlenkedve majd megmámorosodva állapította meg, hogy a láda tele van arannyal. E történet koldusa megszokta életmódját. Annyira a megszokás uralma alatt él, hogy fel sem merül elméjében a változás lehetősége. Talán olyan ember ő is, aki siratja a múltat, ami semmivel sem különb a jelenénél, csak már elfelejtette. S várja szomorúan a semmit sem ígérő jövőt. Elfelejti, hogy a ma az a holnap, ami miatt tegnap aggódott. A megszokás könnyen vakká tesz, mert csak egyetlen szemszögből nézem a valóságot, és hajlamossá válhatok Isten akaratára fogni kialakult helyzetemet, amelyet pedig én magam alakítottam ki. Timeus fia, Bartimeus esete rámutat arra, hogy mindig van lehetőség kilépni egy megszokott helyzetből a komfortzónából. Ez a fizikailag vak ember nem süket, mert hallott már Jézus gyógyításairól. Vakságát nem Isten akaratára fogja, különben nem dobna el köntösét, és így nem lépni át saját határait sem. Meghallja a tömeg közeledését, belső látásával úgymond ráérez a közeledő Jézusra, és kiállt. A tömeg el akarja hallgattatni, de ő már elérkezett arra pontra, hogy készen áll a gyógyulásra. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint a Jézus kérdésére adott válasz. Jézus azért kérdez rá a vakember szándékára, hogy még inkább felerősítse a benne rejlő lehetőséget, és az hangosan is megfogalmazza. Akarom, hogy lássak. S a koldus hite miatt megtörténik a csoda. Elérkezett az a pont, hogy van bátorsága Jézus felé lépni, és ki is nyilvánítja hitét. Hátrahagyja előző életét, kilép a komfortzónából, és új tér tárul ki előtte. Ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 9. fejezetében, a 62. versben, aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára. Ha fizikai szemmel, csak külső szememmel nézek, még nem biztos, hogy mindent látok. Mérkőzéseken vehetem észre, hogy a lelátókról nagyon sokan telefonjukkal próbálják rögzíteni a fontos pillanatokat. Miközben filmeznek, vagy fényképet készítenek, elveszítik a teljes képet, mert kamerán keresztül néznek, és nincs teljes rálátásuk a történésekre. Elveszítik a jelen élményét, és a jövőből nézik vissza azt a jelent, ami számukra már elmúlt. Isten mindig a jelen élményében van. Autóval gyakran utazom, és átsuhanok helységeken, miközben célba érek. Sokszor nem is tudom éppen, hol tartok. Gyalogosan is megtörténik ugyanez. Tudom a célt, de az út szépségét és a velem szembe jövő embereket nem veszem észre, így nem is történhet igazi találkozás. Isten mindig a jelenben van. Ha őt meglátom, észreveszem környezetem szépségét és a másik embert is. Mindent, ami igazán számít. S akkor nem síratom a múltat, mert az már elmúlt. Ezért fontos gyakran tudatosítanom, hogy a ma az a holnap, ami miatt tegnap aggódtam. Bartimeus nevének jelentése a nagyra becsült fia. Én is a nagyra becsült gyermeke vagyok. Ezért nem hiszem azt, hogy vakon akar vezetni. Azt akarja, hogy lássak. Lássam őt, és ő rajta keresztül másokat. S mivel nagyra becsült vagyok, ezért nem akar. Nem akarhat rosszat. Engedjem magam vezetni új utakon. Vegyem észre, hogy az érték bennem van. Képét hordozom, amely többet ér mindennél, amit birtoklok. Nagyra becsült vagyok.
Nagyra becsültek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból. Folytatnánk a múlt héten elkezdett témánkat, ami elég érdekes volt, hiszen ugye, amint mondtam a múlt alkalommal is, mindannyiunkat érint, és mindannyian sokszor nyakig benne vagyunk, ugye a bűn témájában. Ha nem is a bűnökben vagyunk benne nyakig, de nagyon sok kérdésben benne lehetünk, hiszen sokan kérdezgethetnek bennünket, akikről esetleg tudják, hogy templomba járó hívő emberek vagyunk, hogy mit tanít az egyház a bűnről, mit nevezünk egyáltalán bűnnek, mi mondható a mai világban súlyos bűnnek, halálos bűnnek, vagy bocsánatosnak, vagy miért van egyáltalán bűn, vagy hogyan kell ezeket kezelni, milyen válaszokat kell ezekre adni. Mindannyian találkoztunk ezzel, hogy a szülők a gyerekek által megkérdezték, hogy anya, ezt tanultuk az iskolába, vagy apa, ezt tanultuk, ez mit jelent? És akkor hát néha zavarba van akár a szülő, vagy a nagyszülő is, mert nem tudja pontosan elmagyarázni, hogy egy-egy bűn, vagy amit hallott, vagy amit látott, az pontosan mit is jelent. Éppen ezért kezdtünk el a múlt héten beszélgetni a bűnről. Most pedig a mai műsorban, hogy le tudjuk zárni a bűnnel kapcsolatos témát, ugye beszélnénk mindenek előtt, a katekizmus tanítása szerint ugye a bűnről még annyiban, hogy hogyan is gyöngíti az ember életét meg a bűn, milyen következményei lehetnek az életünkben a bűnöknek, illetve azt, hogy hogyan tudunk ezektől megszabadulni, és milyen módja van annak, hogy az ember a bűnöktől megtisztuljon, és azokat megpróbálja elkerülni. Ugye az első, egy-két szentírási helynek a magyarázata. Ugye nagyon fontos, hogy a halálos bűnöknél, ugye a beleegyezésen kívül mondtuk, hogy ugye kell a teljes ismeret. Amikor a Szentírásból olvasunk a súlyos bűnökről, amikor felmerül az a kérdés, hogy vajon minden bűnt megbocsátja az Isten, akkor a Máté evangéliumának a 12. fejezetében van a következő idézet, amit ide kell hoznunk, most idézem a Máté evangéliumából, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a Szentlélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot soha. Bűne örökre megmarad. Ez a Máté evangéliumának a 12. fejezetében van. Szerintetek van-e olyan bűn, amit az Isten nem tud megbocsátani?
Minden meg tud, nem?
Azt mondjuk, hogy igen. De az előbbi mondatra visszatérve, akkor mégiscsak kell, hogy legyen valami. Mi lehet az szerintetek, amit az Isten azt mondjuk, hogy nem tud megbocsátani?
Amit nem bánunk meg.
Majdnem jó lett a válasz, hiszen ugye, hogyha tisztába akarjuk tenni a kérdést, akkor nagyon egyszerűen úgy mondhatjuk el röviden, hogy mit jelent a Szentlélek elleni bűn, hogy van egy ilyen szép bonyolult magyar szavunk, ez a megátalkodottság. Ugye az egyház tanítása szerint az alól a bűn alól nem lehet bocsánatot nyerni, amiben az ember megátalkodottá válik, vagyis tudatosan visszautasítja az Isten irgalmas szeretetét. Tudatosan visszautasítja a Szentléleknek ezt a működését, amely a bűnbánatot és a bűnbocsánatot eredményezi. Tehát kell a tudatosság ahhoz, hogy valaki visszautasítsa. Tehát amikor valaki elkönyveli, hogy nekem az Isten sem tud megbocsátani, például. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy őt nem érdekli az, hogy amit csinál az bűn, ő ennek teljes tudatában ezt élete végéig így fogja csinálni. Tehát amikor egyáltalán nem vesz tudomást arról, hogy az adott helyzet, az adott dolog az bűn, és ő tudatosan ennek ellenére így szervezi meg az életét, és nem is akarja kérni a bűnbocsánatot, nem is akar Isten irgalmában részesülni, mert egyszerűen nincs hozzá kedve, tehát lemond erről teljes mértékben, visszautasítja a Szentléleknek ezt a fajta működését. És azt mondja, hogy bezárom az ajtót, nem kérek. Tehát mondhatjuk így is, hogy a Szentírás írja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, én meg köszönöm szépen, nem nyitok ajtót. Tehát nem az Isten távolodik el tőlünk, nem az Isten zárja be a bűnbocsánat lehetőségét, hanem én magam zárom be, és még odatolom elé a kredencet is, hogy nehogy véletlenül még átjöjjön az ajtón, ugye akkor megfogja a szekrény. Tehát egy nagyon fontos dolog. Milyen lehet, ugye a katolikus egyház katekizmusa mond egy-két példát, például ilyen a vakmerőség, a kétségbeesés, a tusakodás a megismert igazságok ellen, és a kegyelem irigylése a fele baráttól. Megátalkodás a bűnben, ugye, vagy szoros értelemben a Szentléleknek a káromlása. Tehát ezeket sorolja föl példaként. De ettől sokkal több lehet, mondjuk például egy bűnös kapcsolat. az emberek életében. Nagyon sok ilyen élethelyzet van, évek óta úgy élnek egymás mellett egy nő és egy férfi, hogy nem hajlandóak templomi házasságot kötni, annak ellenére, hogy tudják, hogy ugye az élettársi kapcsolat az egyház tanítása szerint nem elfogadott. Ennek ellenére sem, például ennek ellenére sem hajlandóak ugye szentségi házasságot kötni, mert azt mondják, hogy őket ez nem érdekli, és kész. Tehát ez gyakorlatilag el van döntve előre, hogy ők nem is fognak ugye ebben a szentségben részesülni, megtagadják gyakorlatilag ezt a szentséget, és nyilván ezzel bűnt is követnek el. Ezért nem járulhatnak Szent Jónáshoz, Szent Áldozáshoz, akik ilyen kapcsolatban élnek. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye a mai világban ezek elsikkadtak egy kicsit, és hát mindenki azt csinál, amit akar, mondjuk így ez a szlogen, úgy beleitta magát ugye a köznyelvbe, a közéletbe, hogy csináljon mindenki, amit akar, az jól van az úgy. Ugye tehát sajnos sokan így élnek, hogy csináljon mindenki azt, amit akar, na de nagyon fontos az, hogy a megáltalkodottság az nagyon-nagyon sok bűnnek a forrása lehet az ember életében. Tehát nagyon fontos ezt tudnunk, hogy a Szentlélek elleni bűn, amit az Isten sem tud megbocsátani a Szentírás szava szerint, az, amikor az ember valamiben megáltalkodik, annak ellenére, hogy tudja, hogy az bűn, és tudatosan visszautasítja az Isten irgalmas szeretetét. Most így az ember rádöbben arra, hogy hoppá, hoppá, azért mégiscsak ugye tényleg tudjuk értelmezni ezt a szentírási részt. Azért szerintem a vallásos embereknél nagyon ritka a Szentlélek elleni bűn, tehát nyilván ez nem egy gyakori bűn, mert akik rendszeresen járulnak Szent Jónáshoz, Szent Áldozáshoz, azok nem lehetnek igazából Szentlélek elleni bűnben. Nyilván kisebb bűnöket követel az ember, vagy nagyobbakat, de ugye nyilván ez azoknak azokat veszélyezteti, akik teljesen távol vannak a hittől, mert gyakorlatilag megáltalkodnak abban a nézőpontban, vagy felfogásban, hogy nincs Isten, nem kell neki Isten, boldog ő az Isten nélkül, nincs is bűn, stb. Stb. Tehát ebben ugye megáltalkodik valaki, és hát gyakorlatilag ugye ennek a következménye az, hogy valaki ugye ilyen súlyos bűnben megáltalkodik, és benne marad gyakorlatilag.
A szívvel jövök most hozzád. Szabad vagyok, s nem szégyellem már, hogy dicsérjelek, Uram, és kiáltsam boldogan, tiéd minden dicsőség és hódolat. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat, nincsen teljesen szabad. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, és nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Ez Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat, s így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad.
Aztán van ilyen, amit talán mindenki megtanult, ugye a gyermekkori hittanóráin, ugye a 7 főbűn. Na hát ez egy nagyon érdekes, ugye a 7 főbűn Nagyszent Gergely pápa és Szent Johannes Cassianus óta él az egyház történetében, ez csak egy ilyen kis történelmi kitekintés, két ilyen bonyolult név. Ugye a főbűnöknek ugye azokat a bűnöket nevezzük, amelyből nagyon sok minden más is fakad. Tehát gyakorlatilag ilyen kisebb bűnök gyökerei. Ezt annak idején úgy tanították meg, ugye nagyon egyszerű egy ilyen mozaik szóval nekünk gyerekkorunkban, hogy a 7 főbűn lerövidítve, hogy a kefebújítóhare, ez egy ilyen kis mozaik szó, hogy a kefebújítóhare, hogyha ezt megtanuljuk, akkor már rögtön tudjuk a 7 főbűnt, ugye kevésség, fösvénység, bujaság, harag, torkosság és a jóra való restség, vagy lustaság, ugye mondanánk így egy kicsit modernebb kifejezése, mert nem mindenki érti már azt, hogy restség, ez mit jelent. Na, mi az, ami ebből úgy rögtön világos, mi az, ami számotokra úgy ebből akár tapasztalat, vagy van ehhez úgy hozzáfűzni valótok. Tehát nézzük, mondjuk van 3 ilyen, hogy kevésség, fösvénység és irigység.
Nekem, ami leginkább szembetűnő így az emberiségben, az emberek között, az az irigység. A 3 közül.
És te miben látod az embereket irigynek?
A másik jó tulajdonságaira, sikereire. Tehát ugye sokan gondolnák, mert erről már beszélgettünk így másokkal is, hogy esetleg az anyagi biztonságra, vagy bármi, de nem. Tehát a szeretetre. A másikat, hogyha jobban szeretik, akkor azonnal jön az irigység. És akkor aztán mindenféle keretek, vagyis keretek nélkül mindenféle méreteket ölt, meg legkülönfélébb módon tud jelentkezni.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ha azt mondom, hogy irigység, akkor legtöbb ember arra gondol, hogy arra irigy valaki, hogy a másiknak milyen autója van, milyen háza van.
Kiindulhatok magamból is. Tehát ugye elvált szülők gyerekeként nem volt könnyű az életem ilyen téren, és azért nekem ezt magamban fel kellett ismernem elég hamar, hogy változni és lépni tudjak, tehát hogy Isten kegyelmét be tudjam engedni. Igen, és ezt látom a mai fiatalokban is, hogy a gyerekek leginkább erre irigyek a másikra, és igen, ez ilyen fájdalmas irigység. Szerintem Isten ezt nagyon hamar és gyorsan szeretné gyógyítani, tehát hogyha megnyitjuk a szívünket, és ez könnyen megtehető szerintem, akkor ő ezt azonnal el is veszi. Tehát, hogy én nem, lehet, hogy rosszul gondolom, nem hiszek abban, hogy éveket kellene várni arra, hogy ettől megtisztuljunk. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ő adni akarja az ő szeretetét, és hogyha megnyílunk, akkor ő ezeket a sebeket, amik ezt az irigységet okozzák, ezeket a fajta irigységet, azt ő begyógyítja rögtön.
Ez egy nagyon jó gondolat, tehát gyakorlatilag szerintem ez a jó, amikor az ember ugye mond valamit, és tud rá mondani egy gyógymódot is, mert hát sokan mondják, hogy jó, szép dolgokról beszéltek, de hogyan. Ugye, tehát ez egy biztatás, hiszen ez szinte egy új szempont az irigység tekintetében, hogy ugye a szeretet irigység, hogy tényleg nagyon sok ember arra vágyik, hogy szeressék, elfogadják. Egy nagyon-nagyon beteg világot élünk ilyen szempontból, mert ez az irigység, ez gyakorlatilag annyira behálóz, hogy utána az ember bármire képes. Tehát, hogy ezt látjuk a világban, hogy még képes bűnt is elkövetni azért, hogy szeressék. És ugye nagyon sok ember azért követ el bűnt, vagy azért kerül bele egy nagyon kellemetlen helyzetbe, vagy nagyon rossz helyzetbe, hogy szeressék, hogy felfigyeljenek rá, hogy foglalkozzanak vele, mert egyszerűen teljesen elszakadt az emberek többsége az Istentől is, és azt érzi, hogy meg van fosztva a szeretettől. Nagyon érdekes, és nagyon-nagyon lassan találnak vissza a helyes útra, tehát azért azt is látni kell, hogy azért ezt a szeretetpótlást nagyon más helyen keresik ma az emberek.
Hát keresik a többi főbűnben, torkosság, meg ilyesmi. Tehát,
igen, igen, hát ezért is, hogy a főbűn, vagy ezekből egyikből ágazik a másik jobbra-balra.
Hát én összekapcsolnám, jó, egy kicsit őket. Én azt látom, ahhoz kapcsolódva, amit Kriszta mond, hogy valóban az emberek a szeretetet keresik. Tehát a kevésségben is, ugye, amikor önmagát helyezi valaki elé, vagy valaki fölé, az irigységben is, ugye, amikor először az anyagiakban, de nyilván emögött nem az anyagiak húzódnak, hanem a szeretet hiány, vagy a szeretetre való éhség. És mi volt a harmadik, amit ide soroltunk most? A
fösvénység.
A fösvénység.
Ugye én a fösvénységet is nem az anyagiakban látnám igazából, hanem azt, hogy ő nem képes, vagy nem akar szeretetet adni, mert ezt is inkább magának tartaná meg. Igen, tehát ha a Jóisten felé megnyílik az ember, akkor szerintem ezt a három bűnt, ezt nagyon könnyen lehetne orvosolni.
De ez is nagyon érdekes, mert ugye, amit Kriszta mondott, abban az a dimenzió világosodott meg, hogy az emberek gyakorlatilag törtetnek azért, hogy valahogy szeretethez jussanak, és ezért bármire képesek, nálad pedig pontosan az ellenkezője, hogy esetleg lehet abban is fösvény valaki, hogy mindent megtartson magának. Tehát van egyfajta nagy-nagy keresés, és van egyfajta nagy-nagy zárkózás, egy bezárkózás, hogy keresném én, de jobb, ha minden az enyém, és jobb, ha elzárkózom. Ez hát egy érdekes dolog.
Egy nagy félelem van szerintem az emberekben. Az, hogy amit esetlegesen meg is szereztek, vagy úgy magukénak gondolnak, az úgy nehogy elvesszem.
És olyan miért van ez, hogy ilyen kettősségben élnek az emberek, hogy nagyon vágynak sok mindenre, de mégis magának akar mindent, nagyon vágyik az emberek figyelmére, társaságára, de mégis ő legyen a középpontban, ez hogy van ez, vagy ez hogy alakulhatott így ki?
Hát mert hiány, tehát a Jóistennel való kapcsolat hiánya az szerintem ezt okozza.
Tehát, hogy a családokat ezért támadja a gonosz szerintem, mert pont onnan indulnak ki a szeretet, és hogy meg lehet nézni, hogy a családok hogy mennek tönkre szépen lassan. És éppen ezért a gyerekek nem tudnak már egészségben, lelki egészségben felnőni, és kialakulnak ezek a hiánypótló bűnök, úgymond, szerintem. Nyilván a család az egyik, ahonnan ugye a szeretet jön, ahol kapjuk, ez egy tank, egy benzinkút, úgymond, egy szeretett benzinkút, a másik meg az Isten, mert ugye, amikor önálló leszek, akkor azért eleve, tehát, hogy abban is növekednem kell. Az Isten szeretetben.
Én is abban látom egyébként a legnagyobb problémát, hogy a kommunikáció hiányzik. Tehát hiányzik a családokon belül, hiányzik Istennel való kommunikációnk is, és ezt nagyon könnyen lehetne fejleszteni, tehát nekem ugye nagyon nagy segítségem Kriszta, ő nagyon sok mindenre például rávilágít azzal kapcsolatban is, amit tapasztalna akár nálam is, úgyhogy nekem nagyon, nagyon jó volt például a Covid idején, hogy amikor egy kicsit úgy bezárkózott az ember, hogy tudtunk egymásra figyelni, és ő mondott egy-két nagyon jó iránymutatást, amit azóta is gyakorlunk, úgyhogy én ezt akkor is nagyon hálás voltam érte, meg most is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez sosem késő elkezdeni.
Igen, érdekes így ez a lezárás, a bűnnel kapcsolatos lezárás, hiszen két különböző véleményt és tapasztalatot hallottunk, de akkor összegezhetjük így a végén. Tehát gyakorlatilag a bűn elszakítja az embert Istentől. Minél inkább az ember bűnben él, annál távolabb kerül az Istentől, mondjuk úgy, minél több bűnt követek el, vagy minél inkább bűnben élek, annál távolabb kerülök attól a bizonyos benzinkúttól, és lehet, hogy azt veszem észre, hogy már a kijelző villog, hogy a benzin az fogyóban van, de annyira távol mentem már, és nem közelebb megyek folyamatosan a benzinkúthoz, hanem még mindig távolabb megyek, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy ott vagyok a sivatag közepén egy úton, és ott nincs már a közelemben még egy település sem, ahonnan segítséget kérhetnék, és akkor mindent megpróbálok, ugye adom a jelzéseket, de már lehet, hogy nem vagyok képes egyedül ebből kijönni. Hát itt van ez, amikor valakinek a segítségére szorulok, aki kívülről lát, mint külső személy, aki már figyelmeztetni, vagy már rávilágítani dolgokra. Tehát ez is nagyon sok bűnt megelőzhet, hogyha nem sértődik meg az ember. Ugye ez egy nagyon-nagyon rossz tulajdonsága a mai embernek, hogy mindenre megsértődik. Tehát ha valaki képes arra, hogy elfogadjon egy jó tanácsot, egy rávilágítást, egy figyelmeztetést, akkor rögtön ez egy segítség lehet, hogy ott lesz majd a benzinkút, csak menjél tovább, meg arra kanyarodjál, meg jobbra kanyarodjál. Ez olyan, mint amikor valaki eltéved egy településen, és akkor letekeri az ablakot, és megkérdezi, hogy elnézést, mondja már meg, hogy merre van ez vagy az, és akkor ott van valaki, aki készségesen segít, vagy azt mondja esetleg, hogy nem tudom. Ugye, tehát ez, hogy elfogadni a segítséget, ki tud segíteni abban, hogy a bűnöket elkerüljük. Hát elsősorban az Isten, az egyházon, a szentíráson keresztül, a tanításokon keresztül, vagy a bűnbánat szentségén, a szentgyónáson keresztül. Más így ilyen mélyrehatóan nem tud segíteni. Ahhoz, hogy tudjak változni, először szembe kell néznem azzal, amit elkövettem. Be kell látnom, hogy elmentem a benzinkút mellett, be kell látnom, hogy egyedül már nem érek oda a benzinkúthoz, kell valaki, aki bevontat engem a benzinkútra, mert már kifogyott a benzin. És Isten minden lehetőséget megad, hogy te eljussál oda, ahol fel tudsz töltődni, ahol meg tudsz változni, ahol újra tudsz indulni, ahol teletankkal tudod kezdeni a napodat, a hetedet, és mindazt, aminek nekilátsz. Tehát ez a másik fontos konklúzió, hogy ne feledjük el azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiben új döntéseket kell hoznunk, szembe kell néznünk a rossz döntéseinkkel, és be kell látnunk, hogy egyedül nem biztos, hogy képes vagyok arra, hogy ebből a helyzetből kilépjek. Éppen ezért meg kell tanulnunk elfogadni a segítséget, ami nagyon nehéz, de legalább gyümölcsöző. És pontosan ez a lényeg, hogy megtanuljunk imádkozni, megtanuljuk elfogadni a segítséget, és megtanuljunk újra Isten felé fordulni. Mert amíg ez hiányzik, addig hiányzik az erősítés, hiányzik a tankolás, hiányzik az a belső erő, ami mozgat bennünket. Enélkül soha nem lehet az ember boldog. Nagyon jó, hogy ezt így elmondtátok, és erről beszélgettünk. Szerintem sokaknak segített ez a mai beszélgetésünk is. Remélem, hogy sokak számára építő jellegű volt ez a mi kis beszélgetésünk. Kérjük, hogy jövő héten is tartsanak velünk, amikor a hét főbűnről is azoknak az erény társairól fogunk beszélgetni. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok. Köszönöm beszélgető társaimnak ezt a mai beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként. Éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat. A mai adásban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb egy különleges Alsó Zsolcai retro kiállításra invitáljuk Önöket, majd a debreceni Tímárházba látogatunk, végül a Gárdonyi Géza Színház első bemutatójáról. Az Ők tudják, mi a szerelem című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége lesz Molnár Erzsébet, a Miskolci Lelki Első Segély Telefonszolgálat szakmai vezetője, akivel a lelki egészségről, egy ezzel kapcsolatos hétvégi konferenciáról, krízishelyzetekről, önkéntes szolgálatról és halottak napjához közeledve a gyászfeldolgozásról is beszélgetünk. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok ugyan, és a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek. De hogy jobbomra üljetek, azt nem én döntöm el. Olvasom a Márk evangéliumban. Első gondotok az legyen, mondja Jézus nekik, hogy engem híven kövessetek. Nem mondom meg, hogy mi vár rátok, s hogy mit követelek tőletek. Nem árulom el, hogy te, Jakab, lész az első vértanúm apostolaim közül. Nem rettentlek el, hanem szívetekre kötöm, hogy járjatok utánam, s foglaljátok le magatok számára az én követésemet, s bármi lesz veletek, hajtogassátok, ez az Úr kelyhe, az ő kelyhe. Ezt megisszuk, ezt inni dicsőség. A többi majd elválik. Isten majd megadja helyünket. A keresztény üzenet nem holmi magasabb rendű kábítószer. Nem tudja az emberi élet minden rejtélyét megoldani. Nem tudja megszüntetni a szenvedést, nem tudja kiiktatni a halált. Viszont adhat talán valamit, amit a mai fiatalság olykor a hippi kultúra nagyon bizarr formái közt követel, egy másfajta értékskálát. Hogy ne a pénz, vagy a szórakozás, vagy a munka álljon a legelső fokon, hogy a haladás az emberért történjék, és ne az ember legyen a haladásért. Mindenek előtt azonban a keresztény üzenet olyan végső értelmet adhat az életnek, amit sem a pszichológusok, sem a szociológusok, sem a közgazdászok, sem a politikusok nem nyújthatnak. Egy végső értelmet ott is, ahol úgy látszik, minden értelmetlenné válik. És itt ejtem ki először a szót, melyet csak félénken merek kiejteni, mert oly sokszor éltek vissza vele jámborul, itt rejlik ugyanis a kereszt értelme. A kereszt nem valamiféle görcsös önlealacsonyítás jelképe, ahogy jámbor keresztények oly sokszor élték, hanem a felszabadító reménység jele, hogy a szenvedés nem értelmetlen, hogy Isten jelen van még távollétében is, s hogy a halálból élet fakadhat. Hűséges Jézusom, ölej bennünket, gyarló embereket szívedhez. Ha nem vonzol bennünket, nem tudunk követni. Ha elgyengülünk, ne hagyjon el kegyelmed, mert nélküled semmit sem tehetünk. Főleg nem vállalhatjuk a halált éretted. Adj tiszta akarást és félelem nélküli szívet, igaz hitet, szilárd reményt és tökéletes szereteted, hogy mindent elviselve örömmel adjuk életünket neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készület